Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Ma október 23-a, az 1956-os forradalom 56. évfordulója van. 8 nap múlva, október 31-én pedig a reformáció 494. évfordulója lesz. Miköze e két történelmi dátumnak egymáshoz? 56-tal kapcsolatban sokszor lehet hallani, hogy a pártállam, állampárt ellen lázadtak fel az emberek. Sokkal ritkábban kerül elő az 1517-es reformáció ebben a kontextusban, pedig akkor az egyházállam, államegyház ellen léptek föl a reformátorok. 56-ban fél Európát uralta a kommunizmus. 1517-re szinte ugyanebbe a helyzetbe került a római katolikus egyház. Nem akarom tovább taglalni az analógiákat, inkább azt emelem ki, hogy a sok irányból induló, a fő elképzelésekben hasonló, de a részletekben külön véleményen levő reformátorok nem akartak vérontást. A történelemből viszont megtudhatjuk, hogy az események sajnos másként követték egymást. Mai műsorunkban 1956 helyett 1517-ről lesz szó. Elsőként egy rövid helyzetelemzés következik, benne a protestáns világfelfogás kialakulásának okaival és lényegi elemeivel. Ezután a két legfőbb reformátor, Calvin és Luther elveit ismerhetjük meg az állam és az egyház kapcsolatáról. Ezt az aspektust sajnos igen ritkán taglalják, pedig mi calvinisták igazán büszkék lehetünk reformátorunk állam és egyház szétválasztására vonatkozó ma is tökéletes elveire. A római jog alaptétele, hogy hallgattassék meg a másik fél is. E téren mai adásunkra igazán nem lehet panasz, mert több mint 30 percig Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát előadását hallhatjuk a reformációról. Megtudhatjuk, hogy a mai római katolikus egyház miként értékeli a középkori önmagát és a reformációt. A szöveges részeket ma gyönyörű zenével kísérjük. Franco Zeffirelli Napfivér, Holdnővér című filmjének dalaival. A film, mint igen sokan tudják, Assisi Szent Ferenc életéről szól, és akik ismerik a filmet és a 802 éves ferences rendet, azoknak nem szorul magyarázatra, hogy miért is kerülnek a mai műsorba.
Selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part.
A 15. század végén egyházközségeivel, kolostoraival és zárnáival a római katolikus egyház volt egész Európa legnagyobb földbirtokosa. A beszámolók szerint Franciaországban és Németországban a földterület felét, Svédországban és Angliában legkevesebb 40%-át birtokolta. A konstanci és a bázeli reformzsinatok az egyház számára tehát nem hoztak eredményt, a pápaság teljesen elvilágiasodott, az egyház belső állapotát, az alsó papság nyomorúsága és tudatlansága, és emellett a felső papság fényűző, elköstelen életvitele jellemezte. Hatodik Sándor pápa például, aki 1492-től 1503-ig töltötte be tisztet, nyíltan elismerte és támogatta törvénytelen gyermekeit. A 14. században kialakított pápai pénzügyi rendszer kíméletlen adóztatást vezetett be, mely a 16. század elejére a pénzért vásárolható bűnbocsánat útján kívánt további jelentős bevételekhez jutni. Ezek összességükben már olyan jelentős tehertételt jelentettek, mely felháborodást váltott ki az akkori társadalom valamennyi szintjén, de mélyen sértették a vallásos érzéseket is. A római katolikus egyház 16. század elejé állapotát jól érzékeltetik Machiavellinek, a kor egyik híres itáliai filozófusának következő szavai. Ha a keresztény vallást annak vezetői megőrizték volna olyannak, amilyennek azt az alapító előírta, a keresztény államok és nemzetek sokkal egységesebbek és boldogabbak lennének, mint most. A hanyatlásnak nem lehet nagyobb bizonyítéka, mint az a tény, hogy minél közelebb kerülnek az emberek a római egyházhoz, vallásuk fejéhez, annál kevésbé vallásosak. Ez a történelmi kor, a reneszánsz és a humanizmus kora, amely megteremtette a korlátokat nem ismerő autonóm ember ideáját. Azért az emberét, aki megszabadult a középkori kötöttségektől, függetlenné vált, és igényt sem tartott a transzcendenssel való kapcsolatra. Az autonóm embernek azonban hamarosan rá kellett jönnie arra, hogy ha a csillagos eget ellapják a tenger fölül, a hajós képtelen tájékozódni. Az iránytú nélküli vitorlás pedig a tenger martaléka. A mérték, az abszolútum megszűnésével minden relatívvá válik, értékét veszti, és úrrá lesz az anarchia. A lélek azonban tartósan nem bírja az anarchiát elviselni. Szomjas valamire, vár valamire, amiben hinni lehet, hogy értelmet kapjon az élete. Ez a várakozás a hit és az üdvösség utáni sóvárgás hozta létre, és indította el a reformációt. Az 1517. október 31-én a Wittenbergi vártemplom kapuján kiszögezett tételek a hitújítás kezdetével új világfelfogást teremtettek. A reformáció, bár alapvetően az egyház szervezet és az egyházjog megújítására irányult, érintette a jog és az állam alapkérdéseit is. A reformáció különböző irányzatai vezetőinek hatása annyiban jelentős, amennyiben munkásságuk az igazi keresztény elveknek és értékeknek a visszakerülését eredményezte a jogbölcseleti gondolkodásba. A protestantizmus a tiltakozást jelentette a hierarchia, a papuralom, a skolasztika, a tekintély elve ellen, s teret engedett az individualizmusnak. A protestáns világfelfogás a jogbölcseletben az egyéni szabadság, a teljes jogegyenlőség eszméjét, az ember természetes jogainak elismerését, a népszuverenitás elvét, a demokratikus, azaz alkotmányos állam fogalmának a kiterjesztését jelentette. A reformáció felszámolja a római katolikus egyház emberek feletti uralmát azzal, hogy megszüntette a papságnak az Isten és az ember közötti közvetítő szerepét. Amikor Luther az egyház belső teológiai lényege felé fordult, elsősorban a pápa vezető szerepe ellen lépett fel. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy Luther a meglévő szervezetet ennek ellenére nem kívánta megszüntetni, azt meg akarta tartani. Rendet, szabályozottságot akart ő is, de a szerinte minden bajnak a forrását jelentő meglévő jogrendet kívánta megszüntetni, ezért vetette ő a törvénykönyvet a lángokba. Az egyház tehát Luthernél a keresztjének hitvallástól és nemzettől független hitvéli közössége, melynek középpontjában Jézus Krisztus áll. Az állam és az egyház viszonyát illetően a reformáció lutheri irányzatában az egyház feje az államfő lett, akinek helyzete az egyházban kivételes volt. Az államfő nem egyszerű emberként, hanem államfőként volt tagja az egyháznak, így az egyház nem gyakorolhatott hatalmat felette. Ezzel azt hangsúlyozták, hogy a lutheri reformáció nem kívánja az államot az egyház alá kényszeríteni, ugyanakkor ennek kimondásával a fejedelmi támogatás nagy mértékben elősegítette a reformáció tananainak terjedését. Luther szerint az egyházi hatalom nem felsőbbség, felsőbbség csak egy van, a világi, amelynek hatalma kitered az egyház kormányzására is. A parasztlázadásokkal kapcsolatban kifejti, hogy a parasztok követelése nem ellenkezik a természet adta joggal és méltányossággal, ezzel tehát a parasztok mellé állt, de ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a követelés erőszakos kicsikarása ellenkezik a joggal, mert senki sem bíráskodhat a maga ügyében, és a hatóság mulasztásai nem igazolják a lázadást. Az állam, azaz a világi hatalom és az egyház viszonyát illetően a helvét reformáció kálvini irányzata alapvetően eltér a lutheri reformációtól. Calvin két különálló szervezetként látja az államot és az egyházat, amelyeknek egymástól lényegesen eltérő saját feladatuk van. Calvin tehát a két létező hatalmat nem egymással versengő, hanem egymás mellett párhuzamosan élő hatalomként fogja fel. Calvinnál más az egyház, és más az igazgatásra rendelt szervezet, mint ahogy más az állam, és más az azt irányító fejedelem, így az államfő az állam egyéb polgáraival egyenlő rangon tagja az egyháznak. Az egyházi ügyekben pedig alárendeltje az egyházának, míg a világ ügyekben az egyház szervei az alárendeltjei a világ felsőbbségének. Calvin szerint, mivel nem csak az egyház és az állam szervezete különbözik, hanem azok feladatköre is, így egyik sem avatkozhat be a másik ügyeibe. Nézeteinek gyakorlati megvalósulása Genf egyház szervezetének kialakításában, az egyházalkotmány kialakításában testesült meg. Egyházalkotmányát Genf városainak polgárai 1541. november 20-án ünnepélyes népszavazással fogadták el, majd az időközbeni tapasztalatokkal kiegészítve 1561-ben megint csak népszavazással újították meg. Ez a rendtartás kimondta az állam és az egyház elválasztását. Ez később mintául szolgált több gyülekezetnek és állami szervezet kialakításának is, így a svájciak Calvin egyházalkotmányát tekintik az első alkotmány mintának. Calvin nézeteinek alapja Isten szuverenitása. Ez azt jelenti, hogy ennek az Istennek hitben mindenáron engedelmeskednünk kell, akár keresztjének, akár teológusok, akár polgárok vagyunk. Ez az Isten nem nyomja el az embert, Isten jó az emberhez. Ezért csak a szabad engedelmesség lehet a neki való engedelmesség. Calvin szerint szabad az, aki nem veti alá magát mindennek vagy mindenkinek. Szabad abban is, hogy különbséget tesz az üdvösség Istene és minden más hatalom között, amelyek szintén igényt tartanak engedelmességünkre, akkor is, ha Isten igényeinek ellentmondanak, akkor is, ha igényük nem ellenkezik Isten igényével. De bárhogyan is legyen, e hatalmak Isten vonatkozásában mindenképpen relativizálódnak. Így tehát az Istennek való engedelmesség az összes földi hatalommal való érintkezés kritikus gyakorlása. A Calvin által fogalmazott lelkészi eskü utolsó mondatának szövege hűen tükrözi ezt az elképzelést. Így hangzik. Ígérem, hogy a hatóságnak és a népnek szolgálok mindaddig, míg ez nem akadályoz abban a szolgálatban, amellyel hivatásom szerint Istennek tartozom. Ez pedig azt jelenti, hogy semmilyen állam nem gátolhat meg minket az Istennek hitáltali engedelmességünkben. Nincs szükség semmiféle meghatározott államformára, hogy keresztények legyünk, hiszen hitbéli engedelmességünket nem az állam teszi lehetővé, és nem az állam korlátozza. Ez tehát az állam és az egyház elválasztásának a helyes kálvini értelme. Az egyház és az állam pozitív viszonyát jelenti azonban, hogy bár minden államban elsősorban Istennek kell engedelmeskednünk, de ez a kötelességünk, hogy Istennek engedelmességgel tartozunk, nem zárja ki azt, hogy engedelmeskedve a lojális földi hatalmakat is elismerjük, hiszen azokat Isten rendelte eszközként, hogy a mulandó világban segítsenek megőrizni emberiességünket. A keresztjének feladata tehát az állam kritikus szemlélése. Calvin saját korában a legnagyobb veszélyt a zsarnokságban látta. A zsarnoksággal kapcsolatban a legrosszabbnak azt tartotta, hogy az emberek szívesen követik a zsarnokságot, elvakultan, és a zsarnokság szívesen használja hatalmatámaszaként a vallást. Értelmezése szerint Calvin a jog feladatát ebben a körben a kisebbségnek a többséggel szembeni védelmében látja. Amikor is elfogadta Zwingli által 1523-ben megfogalmazottakat, azaz az állami törvények akkor veszik fel az isteni igazság földi igazságának a formáját, ha a gyengét óvják, még akkor is, ha az nem panaszkodott. Itt kell visszatérnünk a keresztény szabadság kérdéséhez. A keresztény szabadságnak és a demokratikus társadalmi rend egészséges funkcionálásának is a szabadsággal való élés mikéntje a kardinális kérdése. A keresztény ember számára a legmagasabb rendű szabadság az önmagát szeretetben és felelősségben is korlátozni képes szabadság. Luther ezt így úgy fejezi ki, hogy a mi atyánkban a legrettenetesebb kérés így hangzik: legyen meg a te akaratod. A te akaratod, és nem az enyém. Tehát szabadságunk akkor a legnagyobb, ha önmagunkat is megtagadva, szeretetben és felelősségben cselekszünk. Ez a másokra figyelés és másokért való cselekvés lehet az alapja valamennyi államforma, így a demokrácia helyes működésének is. Ez tehát a protestantizmusnak az üzenete és egyben hozadéka is az új világrend számára. Birds are singing sweet and low from the trees that gently grow, soft and soothing breezes blow on this lovely day. To the meadow there go I, to wander as the butterfly. How the flowers please my eye on this lovely day. I wish it could be always. Life is easy on such a day. I wish this peace on everyone on this lovely day. La la la, la di da da. La la la, la di da da. La da da, la di da da. On this lovely day. I wish this peace on everyone on this lovely day.
Hadd mondjak annyit magamról, hogy hát bencés panohalmi főapátként élek, dolgozom, és történelem német szakos vagyok. Nem szeretnék az öreg tanároknak abba a hibájába esni, hogy itt most nagyon sokat fogok, és nagyon szakszerűen beszélni, mert abba beletetszenének halni. Úgyhogy én egy jó megközelítésből azt szeretném, hogy megértsék, hogy amikor az egyházban reformációról van szó, de akár a 16. századi reformációról is, hogy akkor mit gondolunk, hogy igazában miről is van szó. És akkor hadd kezdjem ezzel, hogy a reformáció nem akar semmi mást, mint azt, hogy amikor valami eltért az egyenes úttól, hogy visszavezessük a kiinduló ponthoz útunkat, visszakerüljünk a kályhához, hogy onnan újra kezdjük a lépéseinket. Már az egyházatyák, de a középkori egyházi teológia is megfogalmazza ékes latin nyelven, Ecclesia semper reformanda. Az egyház az egy olyan közösség, hogy mindig megújulásra szorul. Tehát reformáció nem akar más, hogy megújulás a hitben. Ha a hitben való megújulás, az azt jelenti, hogy visszatérünk a hit szerzőjéhez, Jézus Krisztushoz, az origóhoz, a kezdetre, és akkor megpróbáljuk az életünket és a közösség életét újra ezen a szálon felfűzni. Én úgy gondoltam fölépíteni nem túl hosszú mondani valómat, hogy először egy kicsit az egyházról néhány szót, aztán, hogy ez az egyház hogyan épült bele az európai történelemben, na nem hosszan, mert akkor reggelig itt maradnánk, és hogy hogyan éleződtek ki a 16. századra azok a feszültségek és azok a problémák, amelyek már égre, azaz reformáció után kiáltottak, és amire azt kell mondani, hogy mint mindig mi emberek nem túl szerencsés választ adtunk. És ennek a, hogy mondjam, a következményeitől szenvedünk mindmáig, és éppen ezért már a 19. század vége protestáns körökből, a 20. század második fele a római egyházban, a második vatikáni zsinattal, és hát azóta minden, hadd mondjam így, épeszű és hívő keresztény arra törekszik, hogy a keresztények újra megtalálják egymást a testvéri kapcsolatban, és hogy ami szétszakadt és emberileg megtehető, azt próbáljuk tisztázni és összeilleszteni. És ebben a kérdésben a keresztények nem foglalhatnak el farizeusi álláspontot, amikor azt mondja, hogy majd a Jóisten egybeszerkezt bennünket, a Jóisten nem tépett szét bennünket. Tehát kár lenne ezt a teremtő atyára tolni. A szakadások mindig emberi bűn következményei. Isten a világot, mert bűnbe esett, most a bibliai szavakat használom, meg akarja újítani, újjá akarta teremteni. És az ige testé lett, és Isten ebben az igében, az újra kimondott igében újjá akarta teremteni az embert, és ez történt meg Jézus Krisztus küldetésében, tanításában, szenvedésében, halálában és föltámadásában. Ez a jó hír, hogy Isten nem hagyta az embert magára, szeret bennünket, ezt rábízta az egyházra. Az egyház, az apostolok és a köréjük gyülekezet első híveknek a közössége. És hogyha így nézzük, akkor azt kell mondani, hogy Jézust hívő emberek vették körül, és ez a hívő közösség hitből, meggyőződésből, és majdnem azt mondom, belső újjongásból, örömből tudta elmondani másnak azt, hogy az Isten jó, az Isten szeret bennünket, az Isten megbocsátja bűnünket, megbocsátja bűneinket, és az, hogy ez tulajdonképpen örömben, az élet értelmének, az életünk közepének a megtalálásával egy újjáteremtés. Újjáteremtés a természetben, és mindenek előtt újjáteremtés az emberi szíveknek. Igen ám, de ezt a jó hírt, az evangéliumot, az Isten országának a meghirdetését, hogy bennetek és köztetek van, ezt nagyon emberi módon Jézusnak rá kellett bíznia arra a testületre, amely őt körülvette. És hát azt mondom, hogy az apostoli körön és az első hívő gyülekezeten, amelyet aztán ugye az ősegyház közösségének mondunk, és egyház, eklézia, nem ragozom sokáig, azt jelenti, a meghívottaknak a közössége. Tehát, kedveseim, nem a beleszületettek kiváltságos csapata, hanem a meghívottaknak a közössége. Isten különböző helyről kicsit és nagyot, soványat és kövéret, zsidót és pogányt, és mikor milyen volt, ma is ragozhatnánk ilyet és olyat, személyesen megszólít, meghív, és meghívja a közösségébe. Éppen ezért az egyház közösségére, amely az Isten és az emberiség, így mondanom, titka, misztériuma, nagyon nehéz definíciót mondani. Semmiképpen sem vagyunk párt, a legkevésbé nem vagyunk szakszervezet. Ez azért fontos mondani, mert nem vagyunk kulturális egyesület, még akkor is, hogyha kultúrát termelő az egyház, nem vagyunk iskolagyár, még csak morális termelő szövetkezet sem vagyunk. Mert még a moralitás is, az erkölcsi alapállásunk, vagy a magatartásunk, az sem úgy, hogy fölállítunk egy kódexet, egy tilalmi kódexet, és akkor utána mindenkit beletörünk Prokrusztész ágyába, akarja, nem akarja, ahol hosszabb levágjuk, hanem az egész azon áll és bukik, hogy Isten szeretete megérinti-e, és valljuk meg őszintén, mikor lehet egy embert utoljára nevelni a mindennapokba, amikor szerelmes. Akkor a rossz szokásait is elhagyja. Ugye? Miről van szó? Tehát az, hogyha az a belső indíték megvan, hogy van kiért és van miért, akkor még hajlandó vagyok a gyöngeségeim megváltoztatására, a rossz szokásaim elhagyására is. Tehát, kedveseim, ez nem egy automatikus dolog, hanem ez egy ajándékból következő magatartásforma. Természetesen aztán ezt kodifikáljuk, ugye, törvénybe foglaljuk. Na most, ez a Isten ajándékát hordozó közösség elindul a világtörténelemnek az útján. Áll rá a szociológia, mert hát nem a mennyben vagyunk, hanem a földön, a szociológia minden törvénye és törvényszerűsége. Ez azt jelenti, ha az a populáció, az a közösség egy meghatározott statisztikai nagyságnál több lesz, akkor automatikus vagy törvényszerű, hogy beállnak a szakadások, hogy akkor kell, hogy legyen szerkezete, kell, hogy legyen törvényei, és meg kell határozni annak a közösségnek, hogy mi a tanítása, mi a leglényege az üzenetének. Az SMS, ugye, hogy a küldetés nyilatkozata. Most azért, bocsássák meg nekem, azért próbálom ezt így variálni, mert az egyházat ne a mennyekbe tegyék, hanem a földön próbáljuk szemlélni. Most ez azt jelentette abban a szituációban, ott a zsidó hellén környezetben, hogy először is, hát ugye, nyelvet kellett váltani, vagy nyitni kellett a világra ahhoz, hogy el tudjanak menni más népek közé, hogy el tudják mondani azt, hogy Isten szeretete Jézus Krisztusban közénk érkezett. És ugye abból a kis körből, ami az apostoloknak, így mondom, az egynyelvű köre, Pál révén éppen az egyházak idén, illetve az elmúlt esztendőben emlékeznek Szent Pál apostolnak a világmissziójáról, ugye egy új hangszerelésbe, a hellén környezetre hangolja át Isten örömhírét, és próbálja elmondani pogánynak, zsidónak, görögnek, egyiptominak, bárkinek, akivel találkozik. És így a kis, így mondanám, zsidó közösség Jézus körül, a mini egyház elindul, és számos egyház közösség jön létre. Jézus is azt mondja, hogy az Isten országa, és ti olyanok vagytok, mint a só, egy picit beleteszünk a levesbe, és ehető lesz a leves. Az élesztő átjárja a kenyértésztát, és az akkor megint ehető lesz. Ugyanígy az evangélium először a zsidó közeg, a hellén közeg, majd így mondanám, a római birodalomnak a kulturális szövetébe, ezzel párhuzamosan a bizánci, a görög kultúrának a szövetébe belehull. És ezért mindmáig, kedves, egy ugyanazon Jézus Krisztusról bizonyos értelemben más fogalmakat, vagy más gondolati örökséggel rendelkezik a bizánci egyház, és mással a latin egyház. Mert ez a mag, ez a örömhír, ez egy más nyelvű, gondolkodású, kulturális közegbe pottyant bele, és élesztette meg, járta át. Most nagyot kell lépnünk, mert túl kell lépnünk a római és a bizánci birodalmunk, itt vagyunk Európában. Közép-Európát, a kontinenset a 6.-7. századtól előzönlik a germán törzsek és tömegek. És itt mindenki, vagy valamilyen, vagy angol száz formában, vagy későbbi német formában, minden, hogy mondjam, egy germán hódítás történik. És gondoljuk meg, hogy az egyháznak a kovásza ezt a hihetetlen mennyiségű germán népet megpróbálta átjárni. Tehát érthető, hogy a mi, így mondanom, tiszta indítatású evangéliumunk, Isten országának az örömhíre, mire a középkorra eljut a missziók révén, és létrejön itt Európában egy erős szerkezet az egyház, akkor bizony a forrástól, a gyökereitől, de még a szerkezeti elemétől is eltér, megváltozik, és ugyanazt az evangéliumot hirdeti, de a befogadó közösség sokkal egyszerűbb, bocsássák meg a nagy német kultúr, vagy a más nemzetek, sokkal primitívebb a kezdet-kezdetén. Évszázadok kellenek, míg a keresztény gondolat átjárja őket, de mivel mindig kölcsönhatásban vagyunk, azért a katolikus egyházban és az európai egyházban is kialakul a nagyon erős hierarchikus szerkezet, az evangélium, illetve az egyházi életnek a szerkezetén belül a maga szokásai, megmerevedik a latin nyelv, nincs, nem anyanyelvükön hallják, vagy olvashatják az evangéliumot. Talán így mondanám, kevesebb gondot fordítanak arra, hogy az evangélium hirdettesség áthelyeződik sok vonatkozásban a liturgiára, az istentisztelet formáira, ünneplési módjára, a zenére a hangsúly, tehát ez egy hosszú, nagyon bonyolult folyamat, de ez ennek a missziónak, a germán törzsnek, tehát hogy mondjam, Európa alakulásának a következménye, és ez, hogy mondjam, alakul ki most már a 13. századtól, hogy az egyház partnere lehessen a világi hatalomnak, maga is kiküzdi magának a világi hatalmat. Ha most ezt elméletileg akarom megközelíteni, akkor azt mondom, hogy az egyház föladta a végső időkre vonatkozó reményét, és megpróbált, mint egy világi hatalom berendezkedni. Ez egy nagy kísértés volt, és ez egy örök kísértés az egyháznak, hogy világi hatalmat gyakoroljon. És ugye harmadik incepápa a 13. században. Ott van a katolikus egyházban a megfelelő válasz, és ez az az évszázad, és ez az a pápa, akinek így mondom a fősége alatt a rongyosoknak a reformmozgalma elindul, Assisi Szent Ferencé. Csak Assisi Szent Ferenc bennmarad az egyház közösségében, mások az albigensek és más úgynevezett eretnek mozgalmak kikerülnek az egyház közösségéből. Tehát a megújulás az mindig fájdalommal, feszültséggel, szembeállással jár, és mindig hogy mondjam, attól is függ, hogy aztán végül is megszelidül-e annyira egy reformmozgalom, hogy meg tud maradni a közösségen belül, vagy pedig kikerül a közösségen belül. Kedvesei, a katolikus egyháznak minden szerzetes közössége, bocsánat, akinek vadul indul, reformág. Szent Benedek, a mi atyánk, nem tudja, hogy mikor van húsvét, mert úgy szembe kerül a társadalommal és a környezetével. Elmegy hozzá egy világi pap, visz neki egy kis elemózsinát, és azt mondja neki, a pap, eljöttem hozzád, mert húsvét van. Erre Benedek válaszol, mert itt vagy, húsvét van, tehát a testvéri találkozás jelenti neki a húsvétot, és nem a kalendáriumban kijelölt nap. Assisi Szent Ferenc, ugye megcsodáljuk a Cefirelli, meg sokféle nagyszerű filmeket, ugye, arra az evangéliumi szabadságra tesz szert újra, amelyel visszaadja anyaszült mesztelen az apjának a gönceit, a ruháit, hogy itt van Don Bernardone, nem mondalak én téged atyámnak, mert mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. És elmondja mi atyánkot. Tehát ez végig kíséri, hogy így mondjam, az egyházat, amikor az egyház bele testesül a történelembe, és megpróbál ugyanazokkal a hatalmi eszközökkel létezni, mint amivel a világ él. Ugye? Nem szoktuk emlegetni Európa, hogy ma némi nemi demokratikus nyomok még vannak Európában, az annak köszönhető, hogy a pápák oda csördítettek a német-római császároknak. És így, amikor a pápaság, bármennyire fájdalmas dolog, a pápaság és a császárság összecsap, ugye, Henriknek a kanossza járásával, akkor tulajdonképpen Európa bipoláris, kétpólusú lesz. Amikor a szerzetesek kiharcolják a maguk jogait, még az egyházon belül, akkor már tripoláris, már hárompólusú lesz. Amikor a polgárok próbálnak jogokat szerezni a nemességgel, a feudális urakkal és az egyházzal szemben, akkor még egy pólus megjelenik, és a 12. századtól az Európai Egyetem. Európa ott van, ahol egyetemek vannak, ahol ez a szellemi szabadság alakul, és a demokráciának a gyökerei. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni kedves hallgatóimnak, hogy a történelem egy bonyolult, szőttes, több mindenre oda kell figyelni, és nem csak úgy szabad megközelíteni, hogy ó, ezek a gonosztevő római pápák, hát nem voltak szelíd gyerekek, de szóval az, hogy érzékeljük, hogy nagyon-nagyon bonyolult ez a mi, és amikor elmondhatjuk, hogy ez az egyház vonatkozásban téves vagy hibás magatartás volt, ugyanakkor más vonatkozásban még jó is származott. Minden az életben így van, hogy amikor bakot lövünk, akkor azért bánjuk, szánjuk, de lehet, hogy a végén még valami jó is adódik belőle. Tehát így jutunk a 14. századig, közben megtörténik egy nagy egyházszakadás. Ugye ezt mi, mivel annyira itt Nyugat-Európában és Közép-Európában ezt mi nem érezzük, azért erről mi kevesebbet szoktunk beszélni, akkor figyeltünk föl rá, hogy most mit keres itt a Bartolomeusz pátriárka Budapesten, meg mi bajunk van nekünk Alexi moszkvai pátriárkával. Hát az, hogy ott is egy ugyanolyan mély szakadás van a két egyház területen, Pest között, a Kelet és a Nyugat között, mint ahogy a nyugati egyháznak a szakadása a 16. században bekövetkezett, és a nyugati egyház is darabokban van. Római katolikus, evangélikus, anglikán és kálvini, és hát az ő származékaikból, mert hát ez a köntös aztán tovább hasadt. Na most a 15. század a humanizmusnak, a reneszánsznak a kora már előrevetít is sok tekintetben, hogy strukturálisan, morálisan, hitében a katolikus egyháznak változtatnia kellene a létezés módján. Na most nem a hívekbe, az egyszerű emberekkel volt a probléma, hanem a papság alsó, felső papság, tehát a püspökeiben, a római püspökök, a pápáknak a magatartásában, a hatalomhoz való viszonyhoz, a pénzhez való viszonyhoz, a gazdagsághoz és egyáltalán a világhoz való viszony, és ugye a humanizmus már erőre vetítette az árnyékát annak, ami aztán a 17. században bekövetkezik, és ugye a reformáció 1517-et szoktunk mondani, ugye az a indulásnak, és hamarosan október 31-én emlékezik is a világreformációnak a estéjére, vagy a jelképes napjára, ugye a hagyomány szerint dr. Martin Luther kifüggeszti a tételeit, ugye a vitatételeit. Ebben semmi rendkívüli nem volt, mert a középkor ismerte a nagy disputákat, minden teológiai kérdést megvitattak, és amikor már jó kiveszekedték magukat, akkor a zsinat elé került, a zsinat döntött, és végül is aztán a zsinat, illetve a zsinat döntései alapján a Róma püspöke, a pápa elfogadtatta az egész egyházzal azt a tanítást. Most hát itt indult meg más irányba a dolog. Nyugat-Európa, így mondanám, a francia területek, a svájci területek, a német-alföldi terület polgáriasultabb társadalom volt, mint a német feudális társadalom a maga szétszakítottságával, a sok hercegséggel, grófsággal, tartományokkal, és megint más volt a, most ha kitekintünk Közép-Európából vagy Nyugat-Európából, a mi magyar helyzetünk éppen akkor esett három részre az ország, és mindegyik ország részben más és mások voltak a gazdasági, politikai, ennek következő az egyházi föltételek. És ennek volt bizonyos értelme, ennek a szöveg összefüggésnek történelmi háttér az, hogy lett egy lutheri reformáció, amelybe addig, amíg Luther Márton kifogásolt bizonyos tételeket és nyitott teológiai vita volt, addig gond szinte nem is lehetett volna, a gond akkor adódott, amikor a fejedelmek beleavatkoztak az egyház reformjába, mert a meggazdagodás és az egyház megkopasztásának a lehetőségét látták benne. A fejedelmeket sem a német parasztok érdekelték, hanem a saját meggazdagodásuk, a saját nemzeti egyházuk. Tehát ezt kell látnunk, hogy mondjam, most nem azért jöttem, hogy szerecsenyt mosdassak, hogy akár az, hogy a pápa jól tett, vagy rosszul tett, vagy Luther bűnös volt, vagy nem volt bűnös. Luther tiszta lelki ismerettel a legjobbat akarta Krisztus egyházának. De olyan erővel állt neki a gyom írtásának, hogy a buzát és meg a gyomot is sikerült neki egy húzással kihúzni, és ennek a következménye a Németországban aztán beláthatatlan volt a későbbi esetre. Kálvin János, kifejezetten így mondanám, entellektuel jogász ember volt, és hogyha össze akarná foglalni az ember az ő üzenetét, ő is a tiszta evangéliumot szerette volna az egyházban érvényre juttatni, és ugye az ő kritikája az egyház szerkezetét, és így mondjam, megkritizálta és megközelített, miről van szó. Erőteljesebben ismerte az kutatta és olvasta az Ószövetséget, Ószövetségi Szentírást, És keresett egy olyan egyház modellt az Ószövetségben, amit a 16. századi polgári modellel szerencsésen össze tudott illeszteni, és ő is Isten igéjére hivatkozott, és joggal hivatkozott, csak hát ennek aztán az lett a később a következménye, hogy nyilvánvaló, római egyház ezt így elfogadni nem tudta, Calvin reformált, a szakadás bekövetkezett, és hát ha aki ismeri a református, a calvini ágazatnak, így mondom, az egyház történetét, azt is tudja, hogy a kezdetektől fogva sokszor változott a calvini struktúra is. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az egyháznak mindig a lényegét, a küldetését kell néznünk, és nem a vele, hogy mondjam, a járulékos adottságait, a szerkezetét. És természetesen a tanítását. Luther hogyan gondolkodott, és ebben azt lehet mondani, hogy szinte közös nevezőre lehet venni Calvin Jánossal. Ismertettem az én kedves hallgatóimmal azt a folyamatot, hogy létezik egy ilyen, hogy az evangélium hirdetése. Az evangélium, tehát Jézus tanítása nem írásban jelent meg először, hanem Jézus tanította a hegyi beszédben, az utcán, a zsinagógában, ahol emberekkel találkozott, és ahol őt meghallgatták. Az őt hallgatók és az őt követő nemzedék leírta, és a tanításnak ez a leírása, ugye az evangélium, ezért van új szövetségi könyvünk és irat kötegünk, mert ez Jézusnak és az őt követő, a tanítványoknak a tanítása értelmezése egy csomagba, és hogyha kettőt, azért Ó és Új Szövetség, igazából véve nem is kellene megkülönböztetni, bár vannak lényegi különbségek, mert egyik szerves, hogy mondjam, az Új Szövetség érthetetlen az Ószövetség nélkül, ez lélekben, az igazságban, az örömhírben valahol egy. Mint ahogy az Isten fia is egy, és az Isten szava is egy. Na most, a leírt evangéliumot az egyházatyák értelmezték. Erről szóltak az igehirdetések, a tanítások. A harmadik, negyedik századra kialakul Jézus Krisztusról a hitünk, hogy valóságos Isten, valóságos ember. Kialakul az egyháznak a saját hite, a Szent Háromságról vallott hite, hogy egy isteni lényegben három személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Ugye ha az reformátusok imádkoznak, vagy az evangélikus testvéreink fogalmazzák, hogy az Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, ugye felsoroljuk, és kit tekintünk mindmáig, kereszténynek, a keresztény közösséghez tartozónak. Az első nem az, hogy református vagy katolikus, hanem az, hogy a keresztségünk, akik meg vagyunk keresztelve és kereszténynek tekintjük magunkat, az mind így történt, hogy a lelkész, a pap, a püspök, aki keresztelt, így mondta, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Így vagyunk mi, a Szent Háromságos Isten nevében megkeresztelt keresztény közösség és egyetemes, hát katolikus közönséges egyház, hogy így mondjam, nehogy félreértsük. Tehát egyetemes kereszténység. Na most a középkorra az egyetemek, a teológiai iskolák sokféleségében ugye mindig egy újabb és újabb értelmezés lett, hogy mondjam, ismerté köztudottá. A 15. és a 16. század a teológiai értelmezéseknek a sokféleségét mutatják már. És ebben a sokféleségben majdnem azt mondom, hogy a calvini gondolat is, a lutheri gondolat is, anglikán megint más vonatkozásba, de így mondanám, minden reformátori gondolatnak tulajdonképpen megvolt a jogosultsága, a helye. Az más kérdés, hogy ez aztán szakadással valósult meg, és igazából véve mindegyik felekezet egy ugyanazon bázison leszűkítette, megfogalmazta, definiálta a maga hitét. De hogyha a kereszténységet nézzük, és az európai kereszténységet katolikus protestáns változatban, akkor azt kell mondanunk, hogy a közös fundamentum egy. Jézus Krisztus, a Szent Háromság, Jézus mint valóságos Isten, valóságos ember, a Szent Háromság, ahogy az Istenhez és Jézus Krisztushoz és a lélekhez kötődünk, a keresztség, és a protestáns egyházakban az úrvacsorának a kérdése, a többi, a későbbiek folyamán azok nyitott teológiai, még nem definiált kérdések voltak. És itt jön röviden a válaszom, hogy a 16. századi reformációra a katolikus egyház megpróbálta válaszként rendezni a sorait. A katolikus hagyomány az mindig az volt, hogy zsinatot hívnak együvét, tehát az apostol utódokat, ahogy a jeruzsálemi zsinatról olvassuk az apostolok cselekedeteibe, elmondják a problémát, megfogalmazzák, definiálják, majd pedig meghatározzák a hitnek a körét, értelmezését. És ugye ez a tridenti, újabban az új szóhasználat szerint trentói zsinatnak mondott 16. század, derekától a 16. század. A második feléig, mert évekig tartott ez, igazába véve meghatározta, hogy ez a katolikus hit, ez pedig az, amit a protestánsok vallanak. És ez a definíció, ez a meghatározás, és hát az a történelmi körülmény, szembenállás, rengeteg feszültség, és egyéb, hogy mondjam, velejárója, az aztán a későbbi századokra meghatározta úgy a keresztényeknek az életét, és hadd mondjam, a fájdalmas, hát miért van Európában ateizmus? Miért kell Európának? Kedveseim, először szétszedtük az anyaszentegyházat, bocsánat, hogy így fogalmazom, utána vallásháborúkat folytattunk egymással. A vallásháborúk után következett egy ilyen semleges, hogy Isten még van, aztán a 19. és a 20. századra már az eget is kipakolta Európa közössége. És nézzétek meg, a 20. század végére pedig az Európai Uniós alkotmánynál ugye probléma az, hogy a kereszténységet fogalmilag belevegyük-e. Tehát kedveseim és hallgatóim, és akkor most már zárom, és aztán majd tetszenek kérdezni. Tehát a probléma összetettebb, bonyolultabb, mint sem, hogy csak úgy egy húzás, hogy most jött egy helyre legény, az a Calvin János, és aztán rendbe tette a katolikusokat, vagy jött a... Nem. Ez sokkal, sokkal kényesebb, sokkal nagyobb, így mondom, tisztelettel kell a saját történelmünkre nézni, és bátorsággal, mert ami rossz, azt meg kell fogalmazni, hogy helytelen volt, és ami jó, a reformátori törekvések, arra meg azt kell mondani, hogy jogosultak voltak. És ma is tulajdonképpen más vonatkozásban, de hát ugyanilyen kihívás előtt áll a kereszténység, hogy egy elvilágiasodott, egy szekularizált környezetben, ahol nem tudjuk megszólítani az embertársainkat, mert semmiféle fogalma vagy érzékenysége, esetleg valami éhsége van az Istenre, de már egy nyelven nem tudunk beszélni. És hogy mondjam, azok, akik a kereszténységhez térnek, azok pedig zavarba vannak, mert most azt mondják, hogy hát akkor most református legyek, katolikus legyek, evangélikus legyek, egy híres amerikai pszichiáter, a Magyarországon is megjelentek a könyvei, azt mondja, hogy ebben a zavaromban megkeresztelkedtem a legkisebb szektában, mert Jézus Krisztust nagyon fontosnak találtam, az ő istenemberi személyét, de a történelmi felekezeteket nagyon terhesnek találtam, hogy ezt magamra vállaljam, a velük való közösséget. Tehát a közös felelősségünk, reformátusi, evangélikusi, katolikus, és még lehetne a palettát bővíteni, mert sokféle keresztények vagyunk, az, hogy a hitújítást olyan módon vállaljuk egy megváltozott világba, ahol mindannyian az origó, a kezdet Jézus Krisztus Isten emberi személye felé a megtérés révén tájékozódunk, hogy magunk is újjáteremtődhessünk, mert akkor tölti be felekezetünk, egyházunk a küldetését, és hogyha ez nekünk őszinte öröm, újjászületés, akkor részeltessük ebbe a jó akaratú, a bennünket, a reménységünkről kérdező embertársainkat is.
Tanító ember vagyok, hát tanárságra készültem, és mindig azt keresi az ember a tekintetekbe, hogy fogja, nem fogja, akkor újra magyarázom. Most nem az, hogy nem tetszettek, hanem egy más képet akarok. Az egyházzal a történelmünkben úgy vagyunk, mint a Dunánkkal. Ha az ember a Fekete Erdő környékén jár, akkor át is lehet ugrani a Dunát olyan kis patakokból. Nagyon szép a bajroni bencés főapátság környék, hogy át is ugrottam, már csak úgy élvezetből. Máshol úgyse tudom megcsinálni. Na most akkor ugye összeadódik ezek a patakok, és ugye még a bajor részen, és hát a németországi részen, micsoda erővel sziklákat, köveket, görget. Ha beszorul a Weltenburgi bencés apátnál, azt mondtam az apátnak, te milyen csodálatos helyen van, a Duna áttörésnél van a parton, azt mondja, amikor éjszaka arra ébredsz, hogy a Duna fölemeli az ágyadat, akkor nem így nyilatkoznám, mert többször betér a Duna a kolostorba, és akkor menekülnek a padlásra. Tehát, hogy micsoda ereje van, és amikor megérkezik Dévénynél, ugye Magyarországra, akkor itt szépen ellaposodik, akkor is van még ereje, de már lerakta a sziget köznél a hordalékát, aztán akkor a Szentendrei szigetet, akkor a Csepel szigetet, akkor még egyszer megerősödik, és a végén már. Na most valahol így vagyunk, hogy az a nagy lendület, amivel indul, és köveket tudod görgetni, az a századok során így mondjam, megnyugszik, sőt, ágakra menci, de már nincs annyi ereje. De ennek, hogy mondjam, ha az origóját, az eredetét nézzük, akkor mindig ott van a dinamit, az erő benne, és hogyha kitisztítjuk a folyómedret, akkor megint lesz ereje, és hát ezt azt gondolom elsősorban a szívünkbe kell kitisztítani ezt a folyómedret.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található épületben, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség a viszonthallásra.